Menni, enni, turizmus, kultúra és gasztronómia, utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
Köszöntöm Önöket! A mai műsorban négy korábban elhangzott beszélgetést ismétlek meg. Az első órában az idén az 50. születésnapját ünneplő Hortobágyi Nemzeti Park múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszélgetünk. 12 órától felelevenítjük, hogy mi lett és milyen lett a Balaton fagyia, és persze azt is érintjük, hogy hol lehet igazán finom fagyit nyalni a tó körül. Végül az utolsó blogban egy exkluzív könyvet mutatunk be. A hazai vendéglátásra biztosan hatással lesz a Best of Hungary című, a Bocuse d'Or Akadémia gondozásában megjelent kötet, amely a magyar csapatnak a Bocuse d'Or versenyek során szerzett tudását és tapasztalatait, valamint a jelenlegi magyar Michelin sikereket is ismerteti sok-sok recepttel. Tartsanak velünk!
Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor. Az 50. születésnapját ünnepli ebben az évben a Hortobágyi Nemzeti Park. Ez alkalomból beszélgetünk. Most első körben Kapocsi István általános igazgatóhelyettessel, egy picit a múltról, meg egy picit a jelenről, aztán majd a hírek után folytatjuk, akkor pedig megint csak egy picit a jelenről és a jövőről. Most viszont a telefonvonal túlvégén Kapocsi István, a Hortobágyi Nemzeti Park általános igazgatóhelyettese. Üdvözlöm, Kapocsi úr!
Üdvözlöm én is, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Miért pont 1973-ba nyitotta meg a nem létező kapuit a Hortobágyi Nemzeti Park?
Ennek rövid történeti előzményeit szeretném elmondani. Ennek kellett, hogy legyen egy hosszabb előkészítő folyamata. Ennek egyik előfeltétele az volt, hogy 1961-ben az elnöki tanács egy törvényerejű rendeletet hozott a természet védelméről, és ez már jogi alapot is adott ahhoz, hogy az 1967-ben megfogalmazott Pronatura című felhívás táptalajra hulljon. Festeti Csantal professzor nevéhez fűződik az, hogy 22 neves nemzetközi hírű tudós közöttük, Conrad Lorenz, Peter Scott, Luc Hoffmann, többek között egy olyan memorandumot fogalmazzanak meg, amiben fölhívják a figyelmet, hogy a Hortobágy egy nagyon értékes területe Magyarországnak, védelemre érdemes, és ennek érdekében szigorúbb lépéseket kellene tenni a országnak. Ehhez csatlakozott aztán 1968-ban magyar akadémikusoknak egy csoportja, akik memorandumban hívták föl a magyar természetvédelem ügyére a figyelmet, mint többek között Balogh János, Sórezsőt, Zólyomi Bálintot emelném ki. És majd 1972-ben jött olyan változás, hogy ki kell emelnünk Rakoncai Zoltán szerepét, aki a szervezőkészsége, képessége miatt egy nagyon nagy lépést, lendületet adott annak, hogy a Nemzeti Park megalakulhasson. Így 1973. január 1-től a tanácsok közlönyében megjelent a Nemzeti Park kihirdetéséről szóló dokumentum.
Hát akkor ez egy jó tartalmas 22 év volt,
igen,
amíg ugye az első kapavágástól eljutottak a megnyitásig. Egyébként, ha egy kicsit kitekintünk nemzetközi viszonylatba, 1961-től 73-ig voltak már nemzeti parkok mondjuk Európában? Tehát voltak,
igen,
példák?
Igen, természetesen a Hortobágyi Nemzeti Park Magyarországon az első.
Igen, ez az első.
Már voltak nemzeti parkok, sőt a világon az első, az az Egyesült Államokban alapult meg. Úgyhogy Magyarország tekintetében a Hortobágyi Nemzeti Park az első, és európai tekintetben is előkelő helyen áll. Nem csak a megalapításának az éve, hanem a kiterjedése miatt is, mert 52 ezer hektár volt az a terület, amit 1973-ban az alapító okiratban kihirdettek.
Ez most mekkora?
A bővítéseknek köszönhetően már ez 82 ezer hektárt tesz ki.
Mi volt az oka annak, hogy egyébként akkor anno 1961-ben egy ilyen nemzetközi nagy tudós grémium már megfogalmazta azt az igényt, hogy Európában, Magyarországon ott a Hortobágyi nagypusztát azt védették kell nyilvánítani?
Pontosítanék, az a Pro Natura kiáltvány, ez 67-es volt, 1967. Tudományos kutatások sora előzte meg, és nagyon nagy nemzetközi figyelem hárult már ekkor is a Hortobágyi Nemzeti Park területére, tehát a Hortobágyra. Nagyon jó vízimadár vonulóhely volt, most is az. Uh-huh. Kiemelt figyelmet kapott vadászati szempontból, de ami miatt mégis sürgették a védetté nyilvánítását, az a mezőgazdasági használat volt. Egyre nagyobb területeken igyekeztek intenzív mezőgazdasági hasznosítást folytatni a Hortobágyon, és aggodalommal töltötte el a területet jól ismerő ökológusokat, biológusokat ez a folyamat, ezért sürgették ezt a beavatkozást. Ugye 60-as évekről beszélünk, akkor minden talpalatnyi területet próbáltak termővé tenni.
Hát még a Balaton lecsapolása is szóba került.
Úgy van, többek között, és igen, ezt komolyan is gondolták.
Így van.
Ugye a Hortobágyon pedig elkezdtek rizstermesztésre, gumipitypang termesztésre, szerencsésebb esetben intenzív gyep gazdálkodásra beállni, és ennek aztán meg is maradtak a nyomai, amelyeket most a közelmúltban kezdtünk el felszámolni, és ezeket a tájsebeket azóta is folyamatosan próbáljuk kezelgetni.
Igen, hát ebből a szempontból az is érdekes, hogy ugye az akkori rezsim tervgazdálkodás az nem nagyon adott lehetőséget arra, hogy bárki is kibújjon az alól, hogy most kijelöltek 74 hektárt arra, hogy ott most a szántó terület legyen, akkor azt nem lehetett nem megcsinálni. Akkor mégiscsak nagyon-nagyon erős volt az a lobby, amelyik ezt át tudta vinni.
Igen, szerencsére erős volt, és ehhez nemzetközi nyomásra is szükség volt. Most már elmondhatjuk, hogy szerencsésen alakultak akkor a folyamatok.
Azt lehet tudni, hogy milyen nemzetközi nyomást gyakoroltak mondjuk a magyar kormányra?
Azt lehet tudni, hogy Ausztráliától Németországon keresztül, Ausztrián keresztül Németországig, Franciaországig nemzetközi szervezetek vezetői is ott voltak az aláírók között. Így a WWF, a Világvadvédelmi Alapnak a vezetője, Lukas Hoffmann is jelen volt, de akkor már nagyon nagyhírű Nobel-díjas tudós volt, Konrad Lorenz is.
Igen.
Az ő szava is nagyon-nagyon sokat nyomott alatban, de hát nem szeretnék ebből a felsorolásból kiadni senkit, mert valóban jelentős személyekről volt szó, akik a politikai eszköztárat is meg tudták mozgatni annak érdekében, hogy elérjék a célukat.
Akkor, amikor 1973. január 1-én ugye megnyílt a Hortobágyi Nemzeti Park, akkor már azok a törvényi előírások, azok a jogok, kötelezettségek, kötelességek, amik mondjuk egy nemzeti park létét kellett, hogy befolyásolják, azok valóban meg is tudtak valósulni?
Egyetlen egy jogszabály volt, amit mondta, ez a 61-es elnöki tanácsi rendelet, ez viszont már alapot adhatott ahhoz, hogy a természetvédelem szervezet formában, az állami természetvédelem szervezet formában működhessen. Ennek aztán majd későbbi, jóval későbbi folyamatos változások eredményeként alakult meg majd a rendszerváltást követően a természetvédelméről szóló törvény, ami jelenleg is hatályban van.
Ugye azt említette, hogy a 1973-as területi nagyság az 50-valahány ezer...
52 ezer hektár.
52 ezer hektár volt, ez pedig most fölment 80 fölé. Akkor igen, mik voltak a Hortobágyi Nemzeti Park határai? Illetőleg akkor most azt is szeretném, a párhuzamba elmondaná, hogy ez a plusz 30 ezer hektár, ez hova bővült? Azért mindannyian tudjuk, bocsánat, azért ugye Magyarországot ismerve azért körülbelül mindannyian el tudjuk most a lelki szemeink előtt is helyezni a Hortobágyot a térképen.
A törzs terület az kifejezetten a Balmazújváros, Hajdúszoboszló, Karcag, Nagyiván által bezárt, durván bezárt sokszögbe rajzolható meg. Később Püspökladány határában lévő területek is nemzeti parki védettséget kaptak, Nádudvar határában lévő területek, majd nagyon nagy bővítést jelentett az, hogy a Tiszató északi medencéje, két medencéje is a nemzeti park részévé vált, majd 1999-ben a Hortobágyi halastavak rendszere is a nemzeti park része lett. Így alakult ki a jelenlegi terület méret.
Mi vált védetté 1973. január 1-ével? Vagyis mihez nem lehetett úgy hozzányúlni, hogy az ne legyen ellenőrizhető, vagy ne feleljen meg azoknak a nemzetközi elvárásoknak, amiket megfogalmaztak az alapító okiratban?
Hát az alapító okirat az elég világosan igyekszik fogalmazni. Azt írja, hogy a nemzeti park védje és fejleszte a puszta jellegzetes természeti értékeit, őrizze meg a puszta sajátos tájképét, növény állatvilágát, biztosítsa a különleges madárvilág háborítatlanságát, és nagyon fontos, kiemelték már az alapító okiratban, hogy természetes körülmények között hiteles formában mutassa be a hagyományos pásztorkodást.
Ugye ennek az is oka volt, meg következménye volt, hogy azok az állatfajok, azok a növényfajok, azok a kulturális értékek, amik ott a Hortobágyon annó megvoltak, akkor ezeket védeni kellett, és úgy tovább vinni az örökséget, hogy ezek ma is látható kulturális emlékek legyenek, vagy akár az állatvilág, vagy a növényvilág esetében. Azért jött eszembe, hogy 1973-ban NSK és olasz turisták már tömkelegével jártak a Hortobágyra, hogy a ménest megcsodálják, és a csikósok pattogtatását?
Jellemzően Németországból szerveztek ide utasokat, az egykori NSK-ból. Egyébként olvastam, hogy éppen 1973 volt az az év, amikor Magyarország diplomáciai kapcsolatot vett fel az NSK-val. Meglepett engem is. De Németországból valóban sok látogatót fogadtak már akkor is, és későbbiekben is. Sokáig ők adták itt a látogatóknak a törzsét, persze a hazai látogatók mellett.
Hát igen, azért a magyaroknak is egy nagyon fontos kiránduló helye volt a Hortobágy. Ahogy készültem erre a beszélgetésre, egy nagyon érdekes dolgot olvastam, amit én bevallom őszintén nem tudtam, persze nagyon sok mindent nem tudok. Az pedig az, hogy alapvetően úgy emlékszem, hogy az iskolai tanulmányainkból azt tanultuk, hogy az Alföld képét és a Hortobágyit is talán ugye a Tisza alakította ki a folyamatos kiömlésével, aztán visszahúzódásával, ugyanakkor pedig nem erről van szó. Tehát nem a Tisza volt az, amelyik főként kialakította ezt a nagy Közép-Európa, ugye legnagyobb füves pusztáját.
Igen. Ez egy nagyon jó, örülök ennek a kérdésnek, mert tudományos kutatások ezzel kapcsolatosan tudományos dogmákat döntögettek meg, mert valóban volt egy nagyon hosszú időn keresztül tartó tanítás, ami szerint a Tisza szabályozását követően egy másodlagos táj alakulat a Hortobágyi puszta, Hortobágy maga, és a elszikesedés az egy Tisza szabályozásnak az eredménye. Azt sikerült bizonyítani Sümegi Pál professzornak, hogy a Hortobágy szikese az legalább 35 ezer éves, 35-50 ezer évesre tehető ez a szikesedési folyamat. Ezt pollen analitikai vizsgálatokkal tudta igazolni, és a régészeti leletek is alátámasztják azt, hogy ez egy ősi szikes pusztaság, aminek a Tisza és mellékfolyói, de jelentősen inkább mellékfolyói alakították ki a táj arculatát.
Igen. Ha már itt tartunk, akkor mit nevezünk szikes talajnak?
Általában és egyszerűen fogalmazva magas sótartalmú, nátrium sótartalmú talajokat nevezünk szikesnek. Ennek a régebbi terminológia szerint szolonyec és szoloncsák szikesek megnevezése van. A hortobágy jellemzően a szolonyet szikesek kategóriájába tartozik.
Igen, nekünk jelentsen ez bármit is.
Igen. Ez hosszú fejtegetés lenne, nem hiszem, hogy erre elég lenne a műsoridő.
Igen. Alapvetően a mai helyzetben, tehát 2023-ban mik azok az ott lévő dolgok, tárgyak, állatok, növények, amik mondjuk a legnagyobb védettséget élvezik?
Nehéz kiragadni egy-egy fajt. Én inkább mindig az élőhelyekhez kötném ezeket a dolgokat, és fontos, hogy a hortobágy szempontjából a szikeseken túl a vizes élőhelyek védelme, különböző vízterek védelme az nagyon fontos, és erre rá is világított egyértelműen a 2022-es száraz év, amikor nagyon nagy szükség volt a vízre, és a gazdálkodók is belátták, hogy azok a felszíni vizek, amelyek megmaradnak tavasszal, azok nem feltétlenül károsak gazdálkodás szempontjából, hanem hogyha ezeket okszerűen használjuk, főleg legelők területén, akkor az bizony az év szárazabb időszakában igen-igen hasznos tud lenni. Tehát a vizes élőhelyek szerepére is szeretném felhívni a figyelmet.
Hát ugyanakkor a vizes élőhelyek nem csak a vízben élő állatokat, hanem a vízen élő állatokat is jelentik. Ugye azért a hortobágyi madárvonulások, illetőleg meeting pointok, nagy madár találkozási pontok, azok világhírűek.
A vízhez kötött életmódú fajok rendszeréről beszélhetünk, mert itt nagyon szorosan egymással összefüggésben vannak a fajok és a folyamatok. Így ha csak azt látjuk, hogy csökken egy madárfaj egyedszáma, akkor az nem feltétlenül azt jelenti, hogy egyszerűen csak másfelé vándorolnak, máshol költenek, annak mélyebb okai is lehetnek, akár a szaporodó helyen, akár a táplálkozó helyen, tehát itt mindig érdemes megnézni a táplálékbázist, érdemes megvizsgálni azt, hogy milyen ható tényezők váltották ki a változásokat.
Ugye 1973-ban történt a nyitás, most 2023 van, az elmúlt 50 év nagyon-nagyon szűk történetét elevenítette föl. Mire most a legbüszkébb ön?
Arra, hogy sikerült a eleink által megfogalmazott tervek egy részét megvalósítani. Akkor, amikor a Nemzeti Park kezdeti évtizedei, évei voltak, megfogalmazták többek között azt, hogy szeretnék, hogyha azokat a tájsebeket, amiről már korábban említettem, azokat felszámolnánk, a területet behálózó középfeszültségű légvezetékeket el tudnánk tüntetni, ez esetben földkábelekre cseréltük, hogyha az egykori bombázó lőtér területét rehabilitálni tudnánk. Ezekről azt mondhatom, hogy múlt időben beszélhetünk, ezeknek a terveknek nagy részét sikerült megvalósítani. Persze közel sem dőlhetünk hátra, mert nagyon nagy terveink vannak a Hortobágy folyóval kapcsolatban, aminek az ökológiai állapot javítását mindenképpen szeretnénk elérni a közel vagy távoli jövőben, azzal többek között, hogy a régi eredeti medrébe szeretnénk a folyót visszaterelni, ezzel élővé tenni a folyó melletti víztereket, fokokat.
Köszönöm szépen, Kapocsi István általános igazgatóhelyettese, a Hortobágyi Nemzeti Park általános igazgatóhelyettese volt a beszélgető társam. A hírek után pedig folytatjuk a kollégájával, Danyi Zoltánnal, aki az igazgatóság ökoturisztika és környezeti nevelési osztályának a vezetője. Itt most már egy picit a jelenre és a jövőre is fogunk fókuszálni, hiszen azért több tízezer ember látogat el a Hortobágyi Nemzeti Parkba évente, ami nem kis munkát ad önöknek. Köszönöm szépen az információt!
Köszönöm szépen.
Viszonthallásra.
Viszonthallásra.